A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 256. dicséretünket keressük, kezdjük azzal Isten tiszteletünket, annak mind a 8 versét fogjuk énekelni. 256. dicséretünk így kezdődik. Irgalmazó Isten, immáron én nékem. Isten igéjét olvasom, amint megvan írva számunkra ezen a vasárnapon a zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt levél második részéből, a 10-től 18-ig terjedő verseket olvasom napi igénkből. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól. Hirdetem nevedet testvéreimnek a gyülekezet körében, dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az ének szavával azonosulva próbáltunk a magunk nyomorúságából eljutni egészen odáig, hogy most téged szeretnénk dicsérni. A te irgalmasságodból élünk, a te irgalmasságod van rajtunk naponként, és mégis terhekkel küzdve, azokat hordozva harcoljuk napjainkat, megfáradva, kétségbeesve, hitünkben is megingadozva. Szeretnénk ma mégis úgy odaállni telléd, mint akik tudják, hogy az életükre nálad van az orvosság és a gyógyszer. Nem könnyű mégis elvenni azt te tőled, és nem könnyű azzal élni sem. Így kérjük most is az igédnek azt a bátorító üzenetét, amely azt a bizalmat ébreszti fel bennünk, hogy rád hagyatkozzunk, hogy a te kezedbe tegyük sorsunkat, életünket, gondolatainkat, vágyainkat, és abból várjuk, hogy áldást formálsz, ami most úgy vesz körül bennünket, hogy talán csak kétségbe esünk miattuk. Köszönjük, hogy a te igédnek ereje és hatalma a mai napig megáll, mert mögötte te vagy a magad hatalmával és valóságával. Így kérünk, hogy most is könyörülj rajtunk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy ne csak mi próbálkozzunk eljutni te hozzád, hanem te hajolj le mi hozzánk, és érezzük ennek a lehajlásnak minden pillanatában a te szeretetedet. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, légy jelen, és áld meg életünket, hordozd azt a te igéden keresztül. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 163. dicséretünkkel, amelyet nagyon ritkán, talán egyszer énekeltünk már itt a gyülekezetben. A 163. dicséretünknek az első versét énekeljük. Először meghallgatjuk a dallamot az orgona kísérettel, és utána kétszer egymás után énekeljük az első verset. A 163. dicséretünk így kezdődik. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a te templomodba mi ígyünk. alapigénket újraolvasom a zsidókhoz írt levélből, a második résznek a 17. verséből. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Foglaljuk el a helyünket. A zsidókhoz írt levél magyarázatában az nagyon nehéz, hogy ahhoz, hogy egy-egy igét közelebb hozzunk önmagunkhoz és megértsünk, igen nagy ívet kell és utat bejárni, hiszen olyan képekkel van tele ez a könyv, ez a levél, amely az Ószövetség világába visz mindig vissza bennünket. Az ige hirdetőknek is nagy kísértése az, hogy addig ecsetelgetik, hogy ez hogy működött az Ószövetségben, hogy már nem tudunk időben eljutni oda, hogy mi is az az üzenet, amit a mai élő embernek az Isten ezen keresztül megfogalmaz. Remélem nem esem kísértésbe akkor, amikor ezt most én megfordítom, és nem akarok foglalkozni azzal, hogy ennek a levélnek mennyi minden van a hátterében, hanem igazából az alapigénkre szeretnék koncentrálni, és abból is egy szókapcsolatra, amiből úgy éreztem, hogy az az üzenet megfogalmazódik, amit egy kicsit meg kell szívlelnünk nekünk is, hozzá kell rendelni valahogy a saját gondolatainkat. Ez a szókapcsolat pedig ebből áll, amit Jézusról mond el a Szentíró, hogy miközben mindannyiunkhoz hasonlóvá lesz, mert emberi testet öltött fel, ő így irgalmas és hű főpap lesz. És én erről a szókapcsolatról szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy irgalmas és hű egyszerre. Igazából, amikor először elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy ezt mindig is így hallottuk. Az irgalmasságnak mintha valami kiegészítője lenne a hűség. Hogyha valakinek felfedezem a nyomorúságát, az életében meglátom azokat a terheket, amelyeket hordoz, és arra indulok, hogy odaállok mellé, akkor nem csak ideig, óráig kell ott lenni, hanem ott kell állni kitartóan, hűséggel szolgálni. Egy-egy emberi élet mellett sokan tudnak ilyen hűséggel strázsálni, sokan vannak így ott a gyermekük mellett, ameddig szülő, az azt jelenti, hogy ott vagyok a gyermekem mellett. Nézem azt, hogy hol esik el, hol tudom felemelni, hol kell irányítani, hol kell segíteni, hol kell egyszerűen csendben maradni és szolgálni. De ugyanígy van a házasságban is, ugyanígy van emberi kapcsolatokban, amelyek fontossá lesznek, ahol tényleg felfedezhető az, hogy elesettek vagyunk önmagunkban, irgalom és hűség, mintha kézenfogva járnának egymással. De ezt az igét újra átolvasva és újra átgondolva azt mondom, hogy ebben a két szóban nagy feszültség van. Mert itt arról beszél a Szentíró, hogy egy olyan szolgálatot vállal fel valaki, ahol közel jön a nyomorult emberhez, és részese lesz a nyomorúságainak, és ez nem csak eddig tart, hanem a bűnöket is ide sorolja. A másik oldalon viszont nem ehhez a nyomorult emberhez lesz hűséges, hanem magához az örökkévaló Istenhez, aki természetében pedig egészen más, mint az elesett ember. Így viszont feszültséget jelent ez a szókapcsolat. Irgalmas vagy kegyelmes, ahogy más alkalommal mondani szoktuk, az azt jelenti, hogy valaki odahajol ahhoz az elesett emberhez, akinek az életében benne vannak a mulasztásai, benne vannak a vétkei is. Amikor Krisztus szolgálatát figyeljük, és amikor ezt a nagy evangéliumot halljuk, hogy az Isten képes emberré lenni, és testet ölteni, az azt jelenti, hogy vállalja azt a közösséget, ami az ő természetével teljesen ellentmond. Viszont amikor ezt a közösséget vállalja, nem anélkül teszi, hogy elszakadna attól az Istentől, aki ezt a bűnt gyűlöli, aki ezt az életet nem így képzelt el, nem így tartja helyesnek vagy jónak. És Jézusnak a személyében ez a kettőség, ennek a kettőnek az ütközése van jelen. Így is fogalmaztam meg magamnak, és Isten ígéjét én most így értettem, hogy az Isten irgalmának és hűségének az ütközéséből születik maga Krisztus. Ezt a hitvallásunk is megfogalmazza, amikor azt mondja, hogy az Isten kegyelmes, de egyszer, mint hű kell legyen önmagához, és irgalmas, és igaz is kell maradjon önmagához. Ami azt jelenti, hogy valahol meg kell értenünk ennek a feszültségét a saját életünkben is. Jézusnak a szolgálata valahol a mi szolgálatunknak is példájává lett. Ezt is a reformátorok így fennhangon hirdették, hogy Krisztusnak a papi szolgálata, vagy főpapi szolgálata, amit az egész világért elvégez, az valahol benne rejlik a mi életünkben, és nekünk is feladatunk, hogy irgalmasan éljünk, ugyanakkor hűséggel tartozzunk az Istennek. Az Istennek valahogy nehéz dolga van, amikor úgy kell szeressen és irgalmazzon minket, hogy hű maradjon közben önmagához. A kimondott saját szavához. Ahhoz, hogy a bűnt ő megítéli. Ahhoz, hogy az eltévedt embert meginti. És közben kell megmutassa az ő szeretetét. Az Isten irgalmáról tehát először néhány gondolatot hadd ejtsünk. Ez az irgalmas főpap az, aki valóban közel jön az emberhez. Sokszor elhangzik ez a gondolat, és akár egy nagyon szép karácsonyi igehirdetés, vagy üzenet születhetne belőle, a testet öltésnek ez a csodája, hogy az Isten elhagyja a maga tökéletes világát, és oda költözik az emberek közé. Ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hogy az ott élő embereknek ez lehet, hogy egy hatalmas nagy üzenet, de mi, akik Krisztus testben nem láttuk, nem tapasztaltunk, nem éltünk vele, vajon mit tudunk kezdeni ezzel a csodával? Vajon mit jelent ez számunkra? Sokszor talán éppen az a feszültség van bennünk is, ami az akkor élő emberben, hogy vajon tényleg jó-e nekem, hogyha Krisztus az én természetemet veszi fel, ha emberré lesz és így próbál segíteni rajtam. A zsidókhoz írt levélnek a jelkép világában benne vannak az angyalok, és az angyalok által közvetített ige. Az angyalok a tökéletesebb lények, akik az embernél azért jobbak, teszem ezt időzőjelbe, mert úgy tudnak szolgálni az Isten előtt tökéletességgel. Természetesen itt is van kivétel, hiszen bukott angyalról is tudunk, magáról, a kísértőről, az ördögről. De mégis valahol azt várta az ember, hogy valaki olyan érkezzen, és ez volt az ő messiás várásukban is, aki tökéletes és jobb nálam. És amikor találkozott egy vele hasonszőrű természettel, akkor azt mondta, hogy tényleg képes segíteni rajtam. És valahol ebből származik a mi gondunk is, hogy amit annyiszor emlegetünk itt ige hirdetésben, de a saját életünkben is, hogy tényleg az jó nekem, amikor az Isten olyan nagyon emberi módon közeledik az én nyavajámhoz, terhemhez, gondomhoz. Nem jobb lenne egy varázslat, ami az ő hatalmával helyre rak mindent az életemben. Miért kell ez a nagyon nagy közelség közötte és közöttem? De az Isten így látta jónak, és még itt elmond egy mondatot is, amit nem szabad félreértenünk. Azt mondja, hogy a szenvedések által tegye tökéletessé azt, akit értünk küldött. Nem mintha Krisztus nem lett volna tökéletes. Csak egy olyan utat akart mutatni, amely az ember számára járható út. Mert az Isten nem kiragad bennünket ebből a világból és minden rosszból, amiben vagyunk, hanem egy úton járattat, amivel aztán elvezetted a célig, az Isten országáig, ahol tényleg minden kitisztul számunkra. Az Isten irgalma így jelenik meg a közösségvállalásban. A közösségvállalás az emberi kapcsolatainkban is egy fontos dolog lett. Valahol nagy üzenetté lett az, hogy empatikusan éljünk, hogy beleéljük magunkat a másiknak a helyzetébe. De azért ezt nagyon jól érezzük, hogy ez nagyon kevés. Tehát ez a tudom, mit érzel, ez egy olyan kegyes hazugság. Nem tudom, mit érzel. Fogalmam sincs, hogy te milyen terheket hordozol. Nekem is van a sajátom, neked meg egy más jellegű terhed van. Ezzel csak valahogy vigasztalni próbáljuk egymást, de egymás terhéből nem tudunk átvállalni. A közösségvállalás az valahogy több. Amikor az irgalmasságról tanít Jézus, akkor azt az nagyon jól ismert példázatot mondja el, amikor az irgalmas samaritánus oda megy az ellenségéhez, felveszi az útról, segít rajta, és elmegy még, elviszi egy olyan helyre, ahol őt gondozni és ápolni tudják, és azt mondja, hogy és még fizetek is érte. Ez nem csak empátia, hanem ez arról szól, hogy közösséget vállalok a másikkal, méghozzá úgy, hogy akár az enyémből is odadok valamit a másikért. Az Isten királyi irgalmassága nem csak az, hogy egyszerűen feloldoz bennünket, hanem az, hogy odaültet a mennyegzői asztalhoz. Azért ezt nem teszi meg mindenki velünk. És valahol az Istennek a közel hajlása hozzánk, vagy közösség vállalása velünk, az nem csak az, hogy velünk együtt tud sírni, hanem azt is el tudja végezni bennünk, hogy hogyan tudunk az ő asztaláról utána újból táplálkozni, enni, akár a megterített asztalra gondolok, akár a mindennapi kenyérre, amiért majd most hálát fogunk adni, hogy az elmúlt esztendőnek is valahol megvolt az az eredménye, ami csak is az Isten áldásából tudott megszületni. Persze lehet, hogy mi elégedetlenek vagyunk, hogy mi kevésnek gondoljuk azt, de mégis benne van az, hogy az Isten közösséget vállalt az emberrel. Hát ez a közösségvállalás van az ő irgalmas cselekedetében, és valahol ezt kellene egy kicsit a saját életünkbe is beleültetni. Vajon tudok-e a másikkal egy életet élni? Az egy élet alatt azt értem, hogy ugyanazt az emberi életet élem, amit a másik ember. Az ő küzdelme is benne van, az én küzdelmem is benne van, az egymásra utaltságunk is benne van. Ő is ember, és én is csak ember vagyok. És az Isten ezt így gondolta jónak, hogy így rakjon oda minket egymás mellé. És így gondolta jónak, hogy így közeledik az emberhez. Tehát amikor ennek a fogalompárnak az első részét átgondoljuk, és azt mondjuk, hogy nekünk irgalmas főpapunk van, akkor az azt jelenti, hogy nem irtózik azt felvállalni, amiben én élek. És azért ez egy nagy ajándék. Nagyon sokszor mi nagyon félünk valahol attól, hogy a másik terhe minket is túlontúl megnehezít, nem fogjuk bírni, nem merek hozzányúlni. Az Isten ettől nem tart. És emellé teszi oda, hogy segíteni ugyan jó dolog, de nem akármilyen eszközökkel és nem akármilyen módon. Itt jön be a hűség kérdése. Hogy miközben Krisztus megindul az ember nyomorúságán, és megszánja az embert, közben tartja magát az Isten akaratához, az Isten gondolatához. Nekünk nagy kísértés ettől elszakadni, és itt fogalmazza meg a Szentíró is, hogy mivel maga is kísértést szenvedett, rajtunk is tud segíteni, akik szintén kísértésbe tudunk esni. Mert mi volt a Krisztus kísértése? Az volt, hogy odalépett az ördög, és azt mondta, hogy hát te jó ember vagy, és jót akarsz. Segíteni akarsz az embereken? Hát én hozzásegítelek. Éheznek? Akkor a köveket változtasd kenyérré. Ha az embereknek nincs meg az, amire szükségük van, nézd, itt a gazdagságom, add meg nekik, add a kezébe, és boldogok lesznek. Hogyha valami olyasmi történik az életedben, amiben csak úgy bele kell ugrani, akkor ugorj bele bátran, hiszen megvannak az ígéreteid. Az Isten úgy is gondot visel rólad. És ezek azok a kísértések, amelyekkel mi is olyan nagyvonalúan akarunk irgalmasak lenni. Azt gondoljuk, hogy ezek járható utak. És nem veszük benne az ördögnek a csalafintaságát, amelyen rá akar venni bennünket, hogy miközben másokon segítünk, mi is belepusztuljunk abba a segítségnyújtásba, amihez magunknak nincs ereje. Csak annak, aki hűséges maradt közben az Istenhez. Vagy mi magunk is belesimulunk ennek a világnak az összes gondjába, terhébe, nyomorúságába, és belefeszítjük magunkat, és vele együtt elmúlunk, vagy úgy próbálunk segíteni, hogy közben az Istenhez hűséges maradok. Ezt nem akarjuk valahogy tisztán látni az életünkben, pedig sok példát lehetne felhozni, ahol rájöttünk már arra, hogy az irgalmasságunk az kevés úgy önmagában. Az úgy nem tud világot megváltani. A krisztusi megváltáshoz is kellett az Istenhez való hűség. Nem csak a megindultság, nem csak az együtt érzek a másikat, nem csak a nagyon megsajnáltam. Azt tud segíteni, aki Istenhez közel marad. Pedig a kísértő mindent megtesz, hogy elszakítson onnan. A kísértő, amikor odaállít egy szerencsétlen embert mellénk, sok minden hangot megszólaltat bennünk is. Hát haragudj az Istenre, mert nézd meg, hogy ilyenné tud tenni emberi életeket. Hagyja, hogy idáig jusson valaki. És akkor én ott állok a magam küzdelmével és vívódással, hogy de hát igen, miért? Feledkezz meg róla. Feledkezz meg arról, hogy Isten mit tud adni, és nézd meg azt, hogy mi van most jelen pillanatban a kezedben. Amit kezed ügyében találsz, azt meg tudod tenni. Hogy az Isten miket ígér, meg mikkel áltat téged, azt ne kalkuláld annyira bele a hétköznapokba, mert ki tudja, hogy az valóság-e. Az, ami van, azzal lehet gazdálkodni. Hányszor megkísért minket ez a gondolat? Vagy írd át a szabályokat. Jézus soha nem írta át az Isten szabályait azért, hogy valakin tudjon segíteni. Soha nem mondott valamire olyan véleményt, ami nem igaz az Isten elgondolása szerint. Soha nem mondta egy bűnös vagy beteg embernek, hogy te eddig mindent jól csináltál, és igazából véletlen műve az, ami veled történik. Hanem mindig elmondta azt, hogy te egy nyomorult ember vagy, és az Isten közeledik hozzád, és ebből a közeledésből származik a te gyógyulásod. Mi pedig olyan sokszor meg akarjuk hamisítani egy kicsit az Isten rendszerét azért, hogy jobban találjon ahhoz, amivel én tudok segíteni. Hát itt is sok mindent fel lehetne sorolni, már a múlt vasárnap is belekóstoltunk ezekbe a kérdésekbe, hogy hogyan lehet úgy, hogy egy kicsit kegyes hazugsággal, egy kicsit az én eszközeimnek, a felemelésével, vagy annak a legalizálásával segíteni úgy másokon, hogy közben én eltértem már rég az Isten akaratától. Erre szokták mondani, vagy erre van az a bölcs mondás a magyar embernek, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, és erre könnyű rávezetni a lépteinket. Irgalmas akarsz lenni, és segíteni akarsz, és közösséget akarsz vállalni emberekkel? Erre azt mondja Pál apostol egy helyen, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. Az Istenhez akkor is hűséges maradt. Az én segítségem csak úgy lesz hathatós egy másik ember életében, hogyha az Istenhez való hűségem úgy megmarad, hogy az, ami nem az Istentől való, vagy ami nem az Isten szerint való, én arra sohasem leszek hajlandó. És lehet, hogy egy küzdelmes út bebizonyítani így, hogy így lehet a világon változtatni, de valahol mégiscsak ez az út vezet el minket egészen odáig, ahova maga Krisztus eljutott az ő dicsőségében. Lehet, hogy a szenvedés útja, lehet, hogy megizleli érte az ember a halált is, de mégiscsak erre teszi fel az Isten a koronát. Irgalmasságot nem lehet gyakorolni az Istenhez való hűség nélkül. Legalábbis nem úgy, hogy az hathatósan segítsen egy másik embernek. Nem úgy lehet, hogy én ügyeskedem, hanem úgy lehet, hogy az Istenre hagyatkozom. Még egy utolsó gondolat van ebben az igében, amivel befejezni szeretném. Ha valaki irgalmas és hű egyszerre, az áldoz is, de áldozattá is válik. A Krisztus életében a főpapi tiszthez ez tartozik hozzá. Hogy ő áldozatot vállal valakiért, és azt tudja, hogy ha én adni akarok, akkor nem adhatok másból, csak önmagamból. Ha én segíteni akarok valakin, akkor nem tudok máshogy segíteni, mint hogy önmagamat odadom. Nincsenek más eszközök ebben. Valamit fel kell kínáljak a másik életéért, vagy az életének a megjobbulásáért. És Krisztus személyében ez találkozik az emberi természettel, amikor ő azt mondja, hogy én képes vagyok odaadni az életemet azért, hogy nekik életük legyen. Én úgy akarok irgalmas lenni hozzájuk, hogy közben az Istennel való hűséges kapcsolatom azért marad meg, mert felkínálom magamat, mint egy áldozatot, és azt mondjam, hogy az Isten ezért bocsásson meg nekik. Mindennek van ára. Az irgalmasságomnak is van ára, és ez pedig az Istenhez való hűségem. És hogyha valakinek az életében szeretnék valamit segíteni, a terhéből átvenni, akkor azokkal az instrukciókkal, azokkal az útmutatásokkal, amelyekkel Isten azért vértesz fel, hogy közben ne szakadjak el az erő forrásától, kell megharcolnom a harcomat. Különben mind a ketten elvesztünk. Ha csak irgalmas vagyok, de nem vagyok hűséges az Istenhez, elvesztem. Hogyha nem vagyok irgalmas, de azt gondolom, hogy hűséges akarok maradni az Istenhez, de mindentől távol tartom magamat, akkor meg nem töltöm be azt a szolgálatot, amit az Isten rám is kimért. Így van ez az életünkben, és valahol ez így van a társadalmi életünkben is, a közösségeinkben is. Megint csak utalni szeretnék arra, hogy a következő héten augusztus 20-át ünnepeljük. Valahol ez a történelmünkhöz tartozik. Mindig akkor volt valamiféle egyensúly, és ez egy nagyon törékeny egyensúly volt akkor is, amikor az irgalmasság egyet jelentett azzal, hogy valaki az Isten útját keres és azon jár. Minden népnek ebben van valahol a megtartása is, az Isten népének is. Addig tudunk azok maradni, akik ezt a kettőt komolyan vesszük, és egymás mellé rakjuk, és ennek a feszültségében próbálunk élni, imádkozni, egymást hordozni, vagy akár a népünkért is tenni valamit. Csendesedjük el, és kérjük Istentől imádságban, hogy tanítson meg bennünket erre, hogy végezz el az életünkben azt, hogy meg tudjunk indulni mások felé, ugyanakkor a szolgálatunkat azt az Istentől kaphassuk, tőle vegyünk erőt hozzá, és hűséggel neki tudjunk arról számot adni.